Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint a mai napra egyházunk azt kijelölte. Megírva találjuk Sámuel próféta első könyvében, a második fejezet első 6 versében a következőképpen. Akkor így imádkozott Anna, Sámuel édesanyja. Örvendett szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen. Ne hagyj el szátokat, kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jólakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban még Csorváson történt, hogy egy fiatal asszony konfirmálni szeretett volna, és járogattam hozzá beszélgetni, olvastunk együtt a Bibliából, és jókat beszélgettünk, együtt imádkoztunk. Időnként a férje is korábban jött haza a kocsmából, és ő is belehallgatózott a beszélgetésünkbe, és éppen azt mondtam, hogy Isten az élet és a halál ura, Istentől van az élet. És ő, aki nagyon büszke volt arra, hogy ő nem hisz, akkor elkezdett velem kötözködni, hogy miket beszélek én, mi az, hogy Istentől van az élet, hogy ő adja az életet. Hát nem rajtunk, szülőkön múlt az, hogy megszületett az a két kislány, mutatta a két kislányát. Hát tőlünk van az életük, nem? Akkor azt mondtam neki, hogy ez nagy öröm, hogy nektek itt van ez a két pici lányotok, épségben, egészségben, de hiszen te is tudod, hogy milyen sokan vannak, akik szeretnének gyermeket, de mégsem születik, de nem lehet. Úgy tudom, hogy Magyarországon 150 ezer meddő pár van. Gondoljunk bele, hogy megszorozzuk kettővel, ez 300 ezer embert érint. És még hogy tőlünk, emberektől van az élet, a gyermekeink élete, ha Isten nem ad életet, mi ugyan hiába erőlködünk. Azt mondja az ige, hogy ne hagyj el szátokat, kérkedő szó. Hát mik vagyunk mi Isten nélkül? Isten nélkül még arra sem vagyunk képesek, hogy gyermekeket szüljünk és neveljünk. Éppen az elmúlt héten látogatott meg egy régi ismerősöm, nagyon régóta nem találkoztunk, mert külföldön dolgozott sok éven keresztül, és most, ahogy megtudta, hogy itt lakom Pesthez közel, kijött hozzám, jót beszélgettünk, nem nagyon tudtunk egymásról, hogy mi volt eddig. 3,5 évvel ezelőtt ő is férjhez ment. Hát ez nagy dolog, mert nagyon sokáig nem talált társat, már túl 30-on ismerkedett meg a férjével. És ő azt mondta, hogy azt hitte, hogy azonnal jön a baba, de már eltelt 3,5 év, és nem. Hát türelmesen várnak. Mit mondhatnék én egy ilyen fiatal asszonynak? Nekem van 4 gyermekem, és soha nem volt ez probléma az életemben. De hála Istennek el tudtam neki mondani példákat az ismeretségi körömből. El tudtam neki mondani, hogy nézd, ne add fel a reményt, hiszen már az ismerőseim közül is többen vannak, akik úgy tudták, hogy nem lehet, és mégis lett. Éppen nemrégen történt az ismeretségi körömbe, hogy valaki elmesélte, hogy az orvos azt mondta neki, hogy soha az életben nem születhet gyermeke, És ahogy ezt az orvos kijelentette, néhány hét múlva már állapotos volt, és semmi más nem csinált, csak imádkozott. Még hogy rajtunk múlnának a dolgok, ugyan már Isten, aki dönt élet és halál felől. Azért mondtam el ezt a bevezetőt, mert az az asszony, aki ezt az imádságot, ezt a dicsőítést elmondta, ő egy meddőségből meggyógyult asszony volt. Ismerjük Annának a történetét, Sámuel születésének a történetét. És abban az időben még sokkal nehezebb volt, sokkal rosszabb volt, mint manapság. Hiszen ez az ismerősöm, aki a múlt héten meglátogatott, azt mondta, hogy hát azért boldogan élnek a férjével, a férje őt azért nagyon szereti, és azt mondja, hogy hát én téged vettelek feleségül, akár születik gyermekünk, akár nem, én szeretlek téged. De gondoljunk bele, hogy abban az időben, amikor Anna élt, nem volt becsülete egy fiatal asszonynak, hogyha nem volt gyereke. Megvetett volt, kiközösített volt, bár Annáról is tudjuk, hogy a férje azért szerette, de más emberek megvetően néztek rá. Nem fogadták be az asszonyok maguk közé. Azt gondolták, hogy ó, biztos van valami szenny, valami bűn az életében, és azért nem ad neki Isten gyermeket. Pedig nem így volt. Csak hát az emberek gondolnak mindenfélét a maguk esze szerint. Annának a régi élete az olyan volt, amire ő azt mondta, hogy jobb lenne meghalnom, mint sem élnem. Így nem ér nekem az élet semmit. És odaáll Isten elé, elsírja a bánatát, leteszi Isten elé az ő megvetett, szerencsétlennek hitt, értelmetlennek hitt életét, oda teszi Isten elé, kiönti a szívét imádságban, azt mondja, Istenem, itt vagyok, a tied vagyok, tied az életem, kezdj velem valamit, ha akarsz, vagy nem. És Isten, aki nem veti meg a megtört szívet, valami hatalmas csodát tesz. Nem voltak még akkor orvosi lehetőségek, nem voltak még akkor olyan gyógyszerek, nem volt még akkor semmi más lehetőség. Csak az imádság volt, semmi más. És Isten valami hatalmas csodát tesz, hogy ez a fiatalasszony gyermeket szül, aztán később megtudjuk, hogy Sámuel után még több gyermeket is szül. És onnantól kezdve tulajdonképpen egy új életet kap, egy új életben kezd el járni. Mert egészen megváltozik az élete, értelmet nyer az élete. Amit ő értelmetlennek hitt, az most értelmet nyer. És egy új életben kezd el járni, egy boldog, Isten dicsőítő életben. Most már nem megvetett, kitaszított fiatalasszony, hanem olyan valaki, aki büszkén felemelheti a fejét. Igen, van gyermekem. Anna egy új életet kapott Istentől, és ez a dicsőítés ebből az új életből fakad. Anna megtapasztalta azt, hogy Isten az élet és a halál ura, azt, hogy Isten életet tud adni, azt, hogy Isten a halottat is föl tudja támasztani, azt, hogy Isten majd nekünk is örök életet ad és feltámaszt, az számára most kézzelfogható valóság lett, hogy nem csak majd egyszer, a földi élet után valamikor, majd Isten újra előhoz a halálból az életre, hanem most vált az életében, vált kézzelfoghatóvá számára, hogy is, igen, Isten az élet ura, mert új életet adott nekem. És ebből fakad az ő Isten dicsőítése. Kedves testvérek, húsvét második napjának mindig, minden esztendőben az a témája, hogy a feltámadás és a feltámadásban való hit hogyan hat az életünkre. Az, hogy a mi Urunk, megváltunk Jézus Krisztus győzött a halál fölött, győzött a bűn fölött, győzött az ördög fölött, győzött a halál fölött, hogy ez a győzelem, ez hogy teszi a mi földi életünket is egy győzelmes életté? Mert nagy baj van, nagyon nagy baj, hogyha sehogy sem. hogyha sehogy sem hat a mi földi, hétköznapi életünkre Jézus Krisztus feltámadása és a feltámadásban való hit, akkor nagyon nagy baj van. Nagy baj van, ha szétválik a hívő életünk a hétköznapitól. A Jézus Krisztusban való új élet, a megtérés, az Istenhez való odafordulás, az újjászületés és az ebből fakadó új élet mindig egy társadalom formáló erő volt. Akik szeretjük a történelmet, tudunk arról, hogy a római birodalomban, az a római birodalom sokkal hamarabb szétesett volna, hogyha nem születik meg az egyház, és a keresztények nem kezdenek nagyon nagy hatással lenni a társadalomra. Ha a keresztények nem közvetítik azt, hogy lehet tisztán élni, lehet igazságosságban élni, és ugyanakkor mégis szeretetben és megbocsátásban. És tudjuk azt, hogy a harmadik világban is, ahová eljut az evangélium, ott a társadalom átformálódik. Tudunk arról ugye, hogy például afrikai országokban, vagy dél-amerikai országokban milyen nagy a korrupció, milyen sok szenny és mocsok van ott. De ugyanakkor újra és újra hallunk híreket arról is, hogy amelyik faluban, amelyik városban gyülekezet alapul, és a keresztények elkezdenek bizonyságot tenni, akkor ott a társadalom átformálódik. Vannak olyan falvak, városok ezekben a harmadik világbeli országokban, ahonnan eltűnik a korrupció, eltűnik a kábítószer előállítás, eltűnik a maffia. Sajnos itt most Magyarországon nem vagyunk társadalomformáló erő. Sajnos itt most ma Magyarországon nagyon gyenge a kereszténység. És bizony magunkba kell nézni, bele kell nézni a lelkünkbe, hogy miért van ez. Amikor Jézus Krisztus feltámadásából erő árad, amikor Jézus Krisztus új életet tud az ő hozzá odaforduló embereknek adni, akkor hogy lehet, hogy nem vagyunk társadalomformáló erő? Talán azért, mert csak vasárnap hiszünk, amikor a templomban vagyunk. Talán azért, mert csak akkor, amikor elővesszük a Bibliát, reggel vagy este, és imádkozunk. És aztán egyébként a hétköznapjainkban megkeressük a kiskapukat, élünk úgy, ahogy a többiek, és még meg is mondjuk a lelkésznek, hogy hát tisztelendő az, hogy nem lehet most már úgy gondolkozni, mint régen, nem lehet most már úgy élni, mint régen, most már más világ van. A társadalom hat ránk, nem pedig mi a társadalomra. Én azt gondolom, hogy mélyen a lelkünkben kell nézni, és önvizsgálatot kell tartanunk amiatt, hogy hogy lehet az, hogy nem vagyunk társadalomformáló erő. Vagy mi, ez a gyülekezet, nem vagyunk egy községünket átformáló erő. Tegnap olvastam, hogy Dietrich Bonhoeffert 1945. április 9-én végezték ki, éppen ma van az évfordulója. Ismerjük ugye az Áldó hatalmak oltalmában rejtve című éneket, amit ő írt. Ő egy olyan valaki volt, aki az életével megmutatta azt, hogy nem engedte, hogy ő ráhasson a körülötte levő világ, az őt körülvevő társadalom, hanem merte felvállalni a Jézus Krisztusban való hitét. Mert másképp gondolkozni, és mert másképp cselekedni. És merte még ezért a halált is vállalni. De ne menjünk olyan messzire időben és térben. Vannak azért jó példák, biztató példák előttünk, hogy az Úr Jézusnak a feltámadásának az ereje ma is hat, és átváltoztat emberi életeket. Tegnap húsvét ünnepe alkalmából keresett minket egy asszony. Körülbelül 5 évvel ezelőtt ismerkedtünk össze vele. Úgy történt, hogy Csorváson minden postaládába bedobtunk egy szórólapot. Nem volt lehetőségünk arra, hogy a gyülekezeti újságot mindenkihez eljuttassuk úgy, mint itt. De helyette időközönként egy-egy szórólapot, valami keresztény bizonyságtételt tartalmazó traktátust kiosztottunk a családoknak, hogy és rányomtattuk, rábélyegeztük a végén nevünket, címünket, gyülekezet alkalmait. És ez az asszony visszaírt nekünk, hogy hát örömmel veszi, hogyha meglátogatjuk. Létrejött egy kapcsolat, mert kiderült, hogy ő egy olyan valaki, aki mindig is kereste Istent, de nem igazán tudta, hogy induljon el. Nagyon mélyen volt akkor az életében, pszichiáterhez kellett járnia, gyógyszereket kellett szednie. Férje nagyon kemény volt vele szemben, nagyon rossz volt a családi életük. És akkor elkezdődött egy kapcsolat, egy segítő kapcsolat, egy lelkigondozói kapcsolat. Hétről hétre leültünk és beszélgettünk. Őt nem kellett semmiről meggyőzni. Valahogy jött neki belülről a lelke mélyéből, hogy neki Istenre van szüksége, neki Jézusra van szüksége. És akkor ő ott befogadta az Úr Jézust a szívébe, átadta az Úr Jézusnak az életét, és elkezdett gyülekezetbe járni. Azóta is jár a gyülekezetbe a mai napig, egy évvel ezelőtt még presbiternek is választották, és szolgál is a gyülekezetbe. Egy idős vak nénit szokott elkísérni például vasárnaponként az istentiszteletre. És elmondta tegnap is, mert valahányszor találkozunk, vagy valahányszor beszélgetünk, mindig elmondja, hogy milyen csodálatos az, hogy ez a fordulat megtörténhetett az életébe. Mert igaz, hogy az édesanyja annak idején mindig beszélt neki hitbeli dolgokról, de azt nem mondta soha, hogy meg lehet térni, azt nem mondta soha, hogy újjá lehet születni, nem mondta soha, hogy megváltozhat az életünk, úgyhogy ő mindig azt gondolta, hogy hát ez csak egy ismeret, amit meg lehet szerezni, és Isten valahol ott van távol, mi meg itt vagyunk a földön, de mit segíthez ez rajtunk a hétköznapi életünkön. Úgyhogy ő azt hitte, hogy ez az egész kereszténység, a keresztény hit, az evangélium, az csak egy ismeret, amit vagy tudunk, vagy nem. És ahogy elkezdett a gyülekezetbe járni, és elkezdett velünk újra és újra beszélgetni, akkor értette meg, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolat az valóságos lehet. Ő nem egy távoli Isten, hanem Jézus Krisztus az a megváltó, aki közénk jött, testté lett, vállalta értünk a szenvedést, a kereszthalált, de legyőzte a bűnt, legyőzte az ördög hatalmát, legyőzte a halált, és feltámadt, és él most is, és most is köztünk van. Most sincs távol, hiszen Szent Lelke által itt van köztünk, és Szent Lelke által tud lakozni a szívünkbe. És tulajdonképpen ez a lényeg, hogy mi befogadjuk-e Jézus Krisztust a szívünkbe, az életünkbe. Az övé az életünk, mert ha igen, akkor új életben járhatunk, győzelmes életben járhatunk. Ha nem, akkor mit ér ez az egész ismeret? Ha Isten csak egy távoli valaki a számunkra, akkor mit ér az, hogy itt vagyunk a templomba, vagy hogy tudunk ezekről a dolgokról? Ha úgysem változtatja meg az életünket, ha nem változtatja meg a gondolkodásunkat, a szívünket, a lelkünket, a mindennapi cselekedeteinket, akkor mit ér az egész? Semmit. Azt mondja ez a hölgy, aki egyébként akkor nem csak, hogy Jézus találta meg, de egy lelki gyógyulást is átélt, elment a pszichiáterhez, és mondta, hogy most már nem fogja gyógyszereket szedni, és a pszichiáter csak vállat vont, mit érdekli őt ez. És azóta sem szedi a gyógyszert, és lelkileg ő meggyógyult. És azt mondja, hogy a körülményei nem változtak meg. A férje nem változott meg egy kicsit se. A A gyerekei sem változtak meg. De ő megváltozott. És ezt nagyon érzi. És bárcsak hamarabb tudott volna már arról, bárcsak korábban történt volna meg ez a fordulat az életében, bárcsak korábban rábízhatta volna az életét ilyen módon Jézusra, mert ő megváltozott, és most már el tudja hordozni a családi problémákat. És tegnap délután a telefonban is hangsúlyozta, hogy tud megbocsátani. Előtte mindig nagyon haragudott a férjére, meg mindenkire. És ez a haragúvás, ez a gyűlölködés, ez eltűnt belőle. Ettől megszabadította őt Jézus. Most már meg tud bocsátani, nem változott meg a férje, de ő maga megváltozott, és így boldogabb lett mégis a családi élet. Nem a körülmények változtak meg, hanem ő maga. Kedves testvéreim, nézzünk a lelkünkbe, gondolkozzunk el rajta, hogy a mi számunkra mi az evangélium. Az, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, hogy feltámadt és él most is. Ez az ismeret, ez mi a számunkra? Tényleg csak egy ismeret, és nem több? Vagy pedig ez a hit az életünket átformáló erő? Bárcsak megtörténne mindannyiunk életébe, hogy a Jézus Krisztus feltámadásába vetett hitünk az életünket, gondolkodásunkat, lelkünket, akaratunkat, cselekedeteinket átformáló erővé váljon. És én hiszem, hogy ha ez megtörténik bennünk, akik gyülekezetbe járunk, Bibliát olvasunk, akkor fogunk tudni hatni a társadalomra is. Várom ezt a csodát. Annyira várjuk már rendszerváltás óta, hogy legyen Magyarországon lelki ébredés. És ez az ébredés késik, és vajon miért késik? Azt mondja az imádság, hogy Uram, adj ébredést, és kezd bennem. Bennünk kell, hogy elinduljon. Én ezt kívánom húsvét alkalmából minden kedves testvéremnek, hogy élje át a feltámadásnak az erejét, a feltámadásnak az életet átformáló erejét. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk és magasztalunk téged, mert te legyőzted a bűnt, legyőzted az ördögöt, legyőzted a halált. Uram, ne engedd, hogy a mi számunkra ez csak egy ismeret legyen, és nem több. Ne engedd azt, hogy hazamenjünk, és úgy folytassuk az életünket, mintha mi sem történt volna. Ne engedd, hogy megkeressük a kiskapukat, és úgy éljünk, ahogy mindenki más ebben az országban. Formáljád bennünket. Erősítsd meg a hitünket, a reménységünket. Erősítsd meg bennünk a szeretetet. Ajándékozz meg bennünket új élettel. És add meg nekünk, hogy ebben az új életben tudjunk járni tovább. Amen.